Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Pál rómaiakhoz írt levele 10. részének 13. versével köszöntöm a gyülekezetet az esztendő első vasárnapján. Szeretettel hirdetem, hogy szerdán vízkereszt ünnepén és egy hét múlva vízkereszt utáni első vasárnapon a megszokott időpontokban Felpécen 8:45-kor, Kajárpécen pedig 10:30-kor tartunk Isten tiszteletet templomunkban. Kedves testvérek, az esztendő első vasárnapja a két nagy Krisztus ünnep, karácsony és vízkereszt között foglal helyet, tehát a megígért messiás megszületésének világossága felől kapja fényét. Isten dicsősége láthatóvá lett világunkban, ezért nem kell sötétségben botorkálnunk. A liturgikus könyv ebben a felszólításban foglalja össze a nap témáját, alázattal hagyatkozzunk Isten vezetésére, mert Isten világosságában láthatjuk igazi valunkat, és csak alázattal lehetünk Krisztus követői. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Uram, megdicsőítetted nevedet, és beszédedet fölmagasztaltad. Leborulok szent templomodban, és áldalak szeretetedért és hűségedért. Mert meghallgattad kiáltásom, lelkemet betöltötted erőddel. Téged magasztalnak, Uram, a földi királyok, amikor hallják beszédeidet. Énekkel dicsérem az Úr útjait, mert nagy az Úr dicsősége. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Uram, megdicsőítetted nevedet, és beszédedet fölmagasztaltad. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, aki ellenállsz a kevélyeknek, de kegyelmet adsz az alázatosaknak, tarts meg minket irgalmadban, hogy ne vívjuk ki haragodat, hanem részesüljünk üdvösséged ajándékában az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg az ige hirdetés alapigéjét, ahogyan azt megírva találjuk Máté evangéliuma 18. részének első 5 versében, a következőképpen. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában. Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, szinte magunk előtt láthatjuk ennek az iménti párbeszédnek az előzményét. Az ugyanis, hogy a tanítványok egy ilyen konkrét kérdéssel fordulnak Jézushoz, méghozzá közösen, azt jelenti, hogy ők ezt megelőzően már heves vitát folytathattak mindenről. Ki a nagyobb a mennyek országában? Máté itt hallgat erről a vitáról, azonban Márk és Lukács mindketten beszámolnak róla. Vita támadt a tanítványok között arról, hogy melyikük a legnagyobb, olvassuk Lukács evangéliumában. Arról vitatkoztak egymás között az úton, hogy ki a legnagyobb, írja Márk. A tanítványok tehát egymással vitatkoznak, mint egy Jézus háta mögött, tőle távol. Jézus nélkül mindig ide jutnak a tanítványok. Ki a nagyobb? És érdekes odafigyelnünk arra is, hogy mikor fogalmazódik meg szívükben ez a kérdés. Néhány verssel korábban Jézus már másodszor szól nekik haláláról és feltámadásáról. Az emberfia emberek kezébe adatik, és megölik őt, de a harmadik napon feltámad. Vitáznak, amikor Jézus a halálba megy, a kiszolgáltatottság, az erőtlenség, vagyis a kicsiség felé, ez a kicsiség az Isten útja. A tanítványok viszont a nagyság irányában gondolkodnak. Ebben a szituációban a tanítványok kérdése olyan hatású, mint egy halálos beteg ágyánál a hozzátartozók problémázása azon, hogy ki örökli a nagyobb vagyont. Emberi logikánk szerint ki a legnagyobb? Az erős, a gazdag, aki nagyobb befolyással rendelkezik. A legnagyobb, aki jó karriert futott be, aki uralkodik mások fölött. Szolga nem akar lenni az ember. Nem akarja az életét szolgálatnak tekinteni. Ott él rejtve vagy a felszínen a magunk elsőbségének gőgös tudata, az a belső igény, hogy az első hely az minket illet. Ez a gőg az elindítója annak a pozíció harcnak, amely olyan könyörtelenül és olyan különböző fegyverekkel folyik az élet minden területén, hiszen nem csak durva erőszakkal lehet törtetni az első helyre. Lehet kétszínűséggel és alázatoskodva, lehet gerinctelenül hajbókolva és ügyes rafinériával is. Ennek a pozíció harcnak természetes velejárója, hogy a másik baját, nyomorúságát észre sem vesszük. Hiszen mindig csak az a fontos, amit én mondok, ami az én kényelmemet szolgálja, amit én látok jónak. Jézus családfőként válaszol a tanítványok kérdésére. Ha valaki a legnagyobb akar lenni, az legyen mindenki között a legkisebb. Isten előtt akkor leszel első, ha utolsó leszel. Azaz feladod azt a törekvésedet, hogy első légy. Mit kér Mesterünk tehát tőlünk is, akik a mai vasárnappal az új naptári év útjára lépünk? Mai igéje szerint azt, hogy térjünk meg. Legyünk alázatosan olyanná, mint a gyermekek, és váljon életformánká a befogadás. Nem kis feladat, de nem kis ígéretek fűződnek hozzá. Semmiképpen se riadjunk hát meg Urunk kérésétől, hanem inkább fogadjuk ajándékként, amelyhez elszánást és erőt is kérhetünk és kaphatunk, mivel hogy Jézus szava aktivitásra, munkára is ösztönöz minket. Térjünk meg! A mindenkori tanítványi kérdésre ez Jézus első válasza. Az a görög szó, amelyet itt az eredeti szövegben az evangélista használ, a strefó ige, azt jelenti megváltoztatni, megfordulni, visszafordulni. És mielőtt elkezdenénk sorolni kifogásainkat, miszerint a megtérés nem egyszerűen emberi döntés kérdése, mert hogy magunktól nem vagyunk képesek rá, érdemes újra felidézni Luther 95 tételének első pontját, amelyben ugyanerről olvashatunk. Mikor Urunk és Mesterünk azt mondja, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Vagyis a megtérés szükségessége és a megtérésre hívás fontossága akkor is fennáll, ha a megtérés folyamata túlmutat emberi lehetőségeinken. Ezen a ponton pedig eszünkbe kell, hogy jusson Jézus Nikodémussal folytatott beszélgetése, amikor is Jézus az újonnan születés szükségességét hangsúlyozza, mire aztán beszélgető társa felteszi a nagy kérdést, de hát hogyan lehetséges ez? És akkor a mester elkezd beszélni neki Isten szent lelkének a munkájáról. Mert ami számunkra lehetetlen, az Istennek lehetséges. Ő az ugyanis, aki munkája bennünk, és véghez viszi életünkben ezt a fordulatot, a megtérést. Annak idején egyik teológiai professzorunk ezt a Jézus által használt képet, miszerint az Isten lelkének munkája olyan, mint a szél, hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy, így magyarázta. De hát a szélmalmot sem akárhová építik, hanem éppen oda, ahol legtöbbször és legerősebben fúj a szél. Kedves testvéreim, 2021-ben sincs se több, se kevesebb dolgunk a megtéréssel, mint hogy kifeszítsük hitünk vitorláit, jó helyre építsük életünk szélmalmait, és nyitott szívvel tegyük ki magunkat az áldott széljárásnak Isten igéjén és a Jézus Krisztus által elrendelt szentségeken keresztül. Aztán arra is hív minket Jézus, hogy legyünk olyanná, mint a gyermekek. Jézus a tanítványokkal együtt töltött évek során sokféle szempontból igyekszik megvilágítani övéinek azt, hogy mi jellemző az Isten országának örököseire. Egy alkalommal azt mondja, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azt is halljuk tőle, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. János evangéliumában ezt olvassuk, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Ma arról hallunk, hogy a mennyek országába gyermeki lelkülettel lehetséges a belépés. A gyermeki lelkület persze nem azonos a gyermeteg magatartással, és a gyermek példája sem rosszul értelmezett ártatlanság vagy szelídség. De hát miről is beszél akkor itt Jézus tulajdonképpen? Először is arról, hogy a gyermek kicsi és gyenge. Nem teszi magát kicsivé, hanem valóban az. Sok mindenre nem képes, amire a felnőtt már igen. Fizikailag és lelkileg is más a mércéje, és ennek megfelelően is kell viszonyulni hozzá, úgy, ahogyan a számára befogadható, értelmezhető, feldolgozható. A gyermek kicsi és gyenge. Ugyanakkor Isten igéje szól az erőtlenség erejéről is. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz, olvassuk a második korintusi levélben. Ezért tehát nem azé, aki akarja, se nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené, írja Pál a rómaiaknak. Vagyis, amíg emberi mértékkel a gyengeség és a kicsiség kevesebbet ér, addig Isten értékrendjében az értékesebbet jelenti, amely az ő kezében valódi erővé válik. Másodszor a gyermek kiszolgáltatott, és a felnőttekre szorul. Ez pedig azt jelenti, hogy önmagában életképtelen. Szüksége van a felnőttek a környezete segítségére. Ezt érzi a kisgyermek, és még ha nem tudja is, minden mozdulata, egész viselkedése ezt tükrözi. A gyermek hagyja, engedi, sőt, igényli, hogy kézen fogják, hogy felemeljék. El tudja fogadni a szülő segítségét. Kedves testvérek, mi magunk is Istenre szorult, Isten ajándékaiból élő gyermekek vagyunk. Akár tudomásul vesszük ezt, akár nem. Gyermekek vagyunk, akiket ő emel, akiket ő segít. Vajon felismerjük-e ezt? Hiszen a gyermeknek, és ez a harmadik tulajdonság, gondviselő, szerető atya is van. Bár szembesül önmaga kicsiségével, mindenkinél nagyobbnak tudja édesapját, aki nem hagyja őt cserben, aki féltő szeretettel neveli. Akkor is szereti, amikor bünteti őt. Csak azért teszi, mert sorsa nem közömbös a számára. Vagyis a gyermeki élet a szülőkre hagyatkozó élet. A gyermek nem kételkedik abban, amit szülei mondanak neki, és ígéreteik megvalósulását sem vonja kétségbe. Mint Isten gyermekei, mi is így hagyatkozhatunk Urunkra, teljes gyermeki bizalommal. Akkor is, ha betegség látogat meg, vagy éppen a halál rettent hatalmával. Ahogyan azt 354-es énekünk is megfogalmazza, rád bízom sorsomat, Uram, mint halálig. Legyünk, lehetünk újra gyermekek, a mennyei atya boldog gyermekei. Gyermekek, akik biztonságban érzik magukat Isten tenyerén. Alázatosnak lenni ezt jelenti, újra bátran, boldogan kicsivé válni a nagy Isten kegyelmes közelségében. És végül Jézus válaszának van még egy motívuma, a befogadás. Mert mai igénk végén Urunk azt helyezi az őt hallgatók szívére, hogy éppen a kicsit, a jelentéktelent szolgálják életükkel. Ilyen szolgálatnak mondja Jézus a legkisebbek befogadását is, és azt az ígéretet fűzi hozzá, hogy a kicsinyek felkarolásával őt magát fogadjuk be. Ha valaki befogadja a gyermeket, az Jézust fogadja be. És aki Jézust fogadja be, az magának, Istennek tár ajtót. Krisztus követő életforma a befogadás, amellyel nem kegyet gyakorol Jézus tanítványa, hanem tovább sugározza, amit ő maga is kapott, hiszen abból él, hogy őt is befogadta Isten. Jézus arra hív, hogy térjünk meg, legyünk alázatosan olyanná, mint a gyermekek, és váljon életformánká a befogadás. Lehetséges-e ennél nagyszerűbb és ennél időszerűbb iránymutatás az új esztendő első vasárnapján? Imádkozzunk. Örökké való Isten, hallgass meg, amikor kegyelmedben bízva terjesztjük eléd kéréseinket. Urunk, szólj hozzánk ezután is, és add szent lelkedet, hogy igéd gyümölcsöt teremjen életünkben. Add, hogy megbecsüljük a gyülekezetet, amelyhez tartozunk. A templomot, ahol megállhatunk színed előtt, letehetjük bűnünk terhét, hálát adhatunk jóságodért, hallgathatjuk kegyelmed evangéliumát, és reménységünk szerint mi hamarabb újra asztalod közösségében találkozhatunk veled. Urunk, szabadíts meg mindattól, amivel életünket mi magunk tesszük keservessé. Győzd le és vedd el makacságunkat, önzésünket, kényelem szeretetünket, sötét, gonosz gondolatainkat, megkövesedett előítéleteinket, a sérelmeket számon tartó kemény szívünket. Ajándékozz nekünk igaz alázatot, képmutatás nélküli szeretetet, türelmet és együttérző, könyörületes szívet. Urunk, adj bölcsességet, hogy mindig felismerjük azt, amivel szeretteinket, munkatársainkat és a környezetünkben élő embereket segíthetjük, hogy hozzád közeledjenek. Tedd hitelessé kereszténységünket, és ne engedd, hogy botránkoztató beszéddel vagy élettel akadályozzuk, hogy a téged keresők megtaláljanak. Urunk, nap mint nap növeld bizalmunkat megtartó szeretetedben, és ne engedd, hogy félelmeink megbénítsák imádságos életünket. Éreztesd velünk szüntelenül, hogy életünket semmilyen hatalom és semmilyen nyomorúság nem ragadhatja ki kezedből. Sem a terror, sem a háború, sem az elemi csapások fenyegetése, semmilyen betegség vagy nélkülözés, de még a bűneink és a halál hatalma sem. Mindenható Isten, hallgasd meg népedet, vezess és tarts meg minket ebben az életben az örök életre, Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel, Isten, él és uralkodik mindörökkön örökké, és akinek nevében és tanítása szerint még együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon neked békességet. Amen.